29. fejezet. A bűvös sajkával történt híres kalandról. A pagonyban, annak rendje és módja szerint, bár inkább módjával, mint rendben, Don Quixote és Sancho Panza csendesen ballagva harmadnapra eljutott az Ebro vizéhez. A folyó látványa igen nagy örömet szerzett Don Quixotének, mert valóban gyönyörűség is volt a kies partot, a tiszta árt, a csendes csobogást és a folyékony kristály gazdag bőségét szemlélni. Ez a vidító látvány számos szerelmes gondolatot újított fel emlékezetében, különösen pedig a Montesinos barlangjában látott tüneményeket, melyekről Pedro mester majma azt mondta ugyan, hogy csak részben igazak, részben nem, de a lovag inkább csüggött az igazakon, mint a költötteken. Sancho valamennyit merő hazugságnak tartotta. Amint így mentek, mendegéltek, egyszer csak egy lélekvesztő tűnt szemökbe. Evező vagy halászkészség nem volt benne, egy partmenti faderekához kötve himbálózott a vizen. Don Quixote széjjel nézett, de sehol senkit nem látva, egyszerre csak se tette, se vette, leszállt Rosinantéról, Sanchót is leszólította Szamaráról, s megparancsolta, hogy a két barmot kösse valami jegenyéhez vagy fűzfához, közel egymáshoz. Sancho megkérdezte, mit jelent ez a hirtelen leszállás és kipányvázás. Don Quixote így felelt. Tudnod kell, Sancho, hogy ez a hajó itt előttünk egyenesen arra szólít és hív föl engem, nem tulajdoníthatok-e jelnek más értelmet, hogy szálljak be, s menjek vele valamely lovag vagy egyéb szükségben lévő előkelő személyiség segedelmére, akinek okvetlenül igen nagy veszedelemben kell lennie. Így szokott ez lenni a lovagregényekben is, ha varázslók fordulnak elő és szerepelnek. Ha ugyanis valamely lovag keletcébe jutott, és csak egy másik lovag szabadíthatja ki, aki azonban 2-3 ezer mérföldnyire, vagy még ennél is messzebb van, csak valami felhő ragadják magukkal a szabadítót, vagy valami csónakot küldenek eléje, ő beszáll, és akkor aztán egy szempillantás alatt vagy a levegőben, vagy a tengeren át odaröpítik, ahol éppen szükség van segedelmére. Látod, Sancho, ez a bárka is éppen ezért van itt. Olyan igaz ez, minthogy most nappal van, s még alkonyat előtt pányvázt ki a Szürkét és Rosinantét, s azután bízzuk Isten vezető kezének magunkat, mert én el nem állok a hajóra szállástól, nem én, ha mezitlábas barátok kérnének is. Ha már így van, válaszolt Sancho, s kegyelmed léptennyomon abba akar belezöttyenni, amit nem tudom, nem lehet-e bátran bolondságnak nevezni, akkor nincs mit tennem, mint térdet fejet hajtva engedelmeskedni. Amint a közmondás is tartja, akinek a szekerén ülsz, annak nótáját dúdold. Hanem mégis, már csak a lelkiismeretem megnyugtatása véget is, meg nem állhatom, hogy ne figyelmeztessem kegyelmedet. Én úgy látom, ennek a sajkának semmi köze sincs, semmiféle bűvöléshez, hanem alkalmasint valamiféle halászé, mert itt fogják a legjobb gardát az egész világon. Sancho beszéd közben egy faderekához kötötte a barmokat, s nagy keserűségére mindkettőt a varázslók védelmére és gondjára kellett bíznia. Don Quixote megnyugtatta, sose törődjék velük, majd az állatoknak is gondját viseli az, aki messze utakon, távoli régiókon át vezeti őket. Hiszen ha a régiókhoz elvezetne, jegyezte meg Sancho, akkor szívesen mennék, csak hogy attól tartok, nem látjuk mi meg azokat, a régiókat. Én nem a régiókat, hanem a régiókat mondtam, Sancho. Válaszol Don Quixote, ami azt teszi, hogy tartomány. Egyéb iránt nem csodálom, ha nem érted, hiszen neked nem is kötelességed, hogy latinul tudj. Ahányan azt képzelik, hogy tudnak, pedig még csak nem is konyítanak hozzá. Már oda kötöttem, jelentette Sancho. Mi lesz most a teendő? Mi? Hát az, hogy keresztet vessünk magunkra, aztán felhúzzuk a horgonyt, akarom mondani, hogy hajóra szálljunk, s elvágjuk a kötelet, amivel megkötötték a hajót. Beugrott a sajkába, Sancho meg utána, elvágták a kötelet, s a csónak lassan távolodott a part mellől. Mikor Sancho látta, hogy már valami 2 ölnyire vannak a szárazföldtől, egész testét elfogta a remegés, szentül hitte, hogy most már csak ugyan vége van. De semmi sem esett szívének fájdalmasabban, mint amikor hallotta, hogy az ő szürkéje elordítja magát, s mikor azt látta, hogy Rosinante el akarja szakítani a kötőfékét. Nem is tudta megállani, hogy ne mondja urának.
A szamár utánunk ordít. Rozinante pedig mindenáron el akar szabadulni, hogy velünk jöhessen. Ó, kedves barátaim, maradjatok békén, s adja Isten, hogy a bennünket elválasztó bolondság csalódással legyen, s visszatérítsen hozzátok.
S erre oly keservesen elpityeredett, hogy Don Quixote bosszúsan és haraggal rárivalt.
Mit félsz, te gyáva féreg? Miért pityeregsz, te nyúlszívű? Talán üldöz vagy kerget valaki, te patkány lélek? Vagy mit hiányzik, te, még a bőség kellős közepén is ínségről panaszkodó? Talán gyalog és mezítláb kell-e a Ralfi hegységen átkelned, s nem ülsz-e inkább ebben a csónakban, mint valami főherceg? Kényelemben viteted magadat a kedves folyam, csendes árjával, és rövidesen a sík tenger ringat majd bennünket. Mert már eddig is megtettünk legalább 7 vagy 800 mérföldnyi utat, s ha volna itt egy asztrolábom vagy szögmérőm, hogy a sark magasságát megmérhetném, mindjárt megmondanám, mennyire haladtunk. Bár ha szerv fölött nem csalódom, vagy már átmentünk, vagy hamarosan átmegyünk a napéj egyenlőség vonalán, mely a két sarkot egyenlő távolságban vágja és választja el egymástól.
Akkor mekkora utat tettünk meg? Kérdezte Sancho. Ha áthaladtunk azon a vonalon, ami a két bokát vagy a sarkat elválasztja, és amit kegyelmed azzal az asztallábbal akarna megméretni.
Igen nagy utat, felelte Don Quixote.
Mert ha az említett vonalon áthaladtunk, akkor már túl vagyunk a víz és a földgömb felén. Pedig a világ legnagyobb kozmográfusa, Ptolemaiosz tanúsága szerint tudjuk, hogy a gömbnek 360 foka van.
Teremtő szent atyám! Kiáltott fel Sancho Panza. Ugyancsak derék egy fogas embert hoz fel kegyelmet tanúnak, ha annak a kosz megrágta ólom májosnak. 360 foga van.
Don Quixote meg nem állhatta, hogy fel ne kacagjon Sancho magyarázatára a kozmográfus Ptolemaiosz nevéről és fogszámításáról.
Tudnod kell, Sancho, folytatta, hogy a spanyolok, de általában bárki, ha Kádizban hajóra száll Indiák felé, egyebek közt arról tudja meg, hogy már áthaladt a napi egyenlőség vonalán, hogy itt a tetű mindig kidöglik, és írmagja sem marad. Az egész hajón aranyért se lehetne egyetlen egyet is találni. Ezért hát simíts csak végig tenyereddel az egyik combodat, s ha marad a markodban valami mozgó, akkor megszűnt minden kétségünk. Ha meg nem marad, akkor túl vagyunk a vonalon.
Ebből ugyan egy árva szót se hiszek el, válaszolta Sancho, hanem azért megteszem, mert kegyelmet parancsolja. Habár csak ugyan nem tudom, mi szükség lehet erre a próbatételre, mikor tulajdon két szememmel is látom, hogy még alig vagyunk 3-4 ölnyire a parttól, s a barmainktól se mentünk lejjebb vízmentén 2 ölnyirél. Mert ahol vanni, a Rozinante meg a szürke, ugyanazon a toppantott helyen, ahol az imént hagytuk. Tessék csak jól körülnézni, ahogy én nézek, s akármi legyek, ha nem igaz, alig mozdultunk el, s csak olyan lassan haladunk, mint a csiga.
Tedd, amit parancsoltam, Sancho, s egyéb bizonyossággal ne törődjél, mert te úgyse értesz ahhoz, mik azok a kolorák, lineák, paralelák, zódiakusok, ellipszisek, pólusok, planéták, jelek, pontok és fokok, amelyekből az ég és a föld szférája áll. Mert ha mindehhez, vagy legalább egy részéhez értenél, világosan látnád, hány meg hány paralelát szektünk már keresztül, hány égi jelet láttunk, hány csillagképet hagytunk már, és hagyunk még mögöttünk. Ismétlem, tapintsd meg és símítsd meg magadat, mert úgy látom tisztább vagy, mint a legfényesebb árkus fehér papíros.
Sancho megtapintotta magát, s aztán nagy csöndesen és óvatosan végighúzta tenyerét a bal lábán egész a térdig, majd fülemelte a fejét, s a gazdájára nézett.
Vagy a próba nem mond igazat,
szólt ekkor, vagy nem értünk még odáig, ahová kegyelmed mondta, de még csak közel se.
Nos, kérdezte Don Quixote, talán látsz valamit?
Sőt, valamiket, válaszolta Sancho, s azzal rázni kezdte mind az öt ujját, majd az egész kezét is megmosta a folyóban.
A folyó árja közepén csendesen úszott a sajka, de nem valami titkos erő vagy valami elrejtőzött varázsló hajtotta, csak a víznek eddig elé egészen csendes és lassú folyása. Egyszerre néhány vízi malmot pillantottak meg a folyó közepén. Erre Don Quixote tüstént így szólt Sanchohoz. Látod, édes barátom, íme ott, ott magaslik már a város, a vár vagy erősség, itt kell lennie, amaz elnyomott lovagnak, vagy kárvallott királynénak, infáns nőnek vagy hercegasszonynak, akinek segítségére küldenek engemet. Hol az ördög belát kegyelmed várost, várat vagy erősséget? Kérdezte Sancho. Hiszen ezek búzátörlő vízimalmok, és a folyón állnak. Hallgass, Sancho, mondta Don Quixote, mert akármennyire malmokat lássanak is, nem a malmok, s mondtam már ahárhányszor, hogy a varázslók mindent kivetköztetnek és kifordítanak a maga természetes valóságából. Nem mondom én, hogy igazán mássá változtatja, hanem csak más színt ad neki, amint az én reményeime egyetlen menedékével, Dulcineámmal is történt. Eközben a sajka az ár kellős közepére jutott, s most már sokkal gyorsabban haladt, mint eddig. A vízimolnárok észrevéve, hogy a folyó valami sajkát hoz, és az ár egyenesen a kerekek felé ragadja, kisiettek a malmokból, s hosszú póznákat kapkodtak fel, hogy feltartóztassák a sajkát. Lisztes volt valamennyi, szemüket, szájukat, de még ruhájukat is belepte a lisztpor, s bizony furcsa képük volt. Már messziről így kiáltottak. Ördög adta, fickók, hová igyekeztek? Az eszetek ment el, vagy azt akarjátok, hogy a kerekek összezúzzanak benneteket, s itt fulladjatok meg? Nem megmondtam, Sancho. Ugye, hogy oda jutottunk, ahol meg kell mutatnom hős karom bátorságát? Nézd csak, hány kísértet készül velem szembeszállni. Nézd csak, hány rút szörnyetek vigyolog rám. De majd meglátjuk, nyomorultak. És ezzel talpra szökve a sajkában nagy fennszóval így kiáltott a molnárokra. Rosszra törő, s még rosszabbat forraló, aljas csőcselék! Bocsássátok föltétel nélkül szabadon azt a szemét, kit erősségetekben vagy fogságotokban tartogattok. Akár előkelő, akár alacsony származású, bármilyen rendhez tartozik, bármi a rangja, mert én Don Quixote de la Mancha vagyok, más néven az oroszlán lovag, s a magas ég az én számomra tartotta fenn, hogy a kalannak szerencsésen véget vessek. Kirántotta a kardját, s rettenetesen hadonászott vele a molnárok felé. A molnárok pedig, halva, de semmiképp se értve, mit jelent ez a hobortosság, kinyújtották póznáikat, hogy feltartóztassák a csónakot, mert a víz már a kerekek felé ragadta. Sancho térdre borult, s kezét tördelve kérte az egeket, mentsék ki ebből a rettenetes veszedelemből. Ez, hála a molnárok segélynek és igyekezetének, sikerült is, mert a legények keresztbe vetve póznáikat feltartóztatták a csónakot, ám eközben a sajka felfordult, Don Quixote és Sancho Panza pedig a vízbe bukott. Don Quixote ugyancsak jó hasznát vette, hogy úgy tudott úszni, mint a lúd, bár fegyverzetének súlya kétszer is a víz alá húzta. De ha a molnárok utánuk nem ugranak, s ki nem vonszolják őket, mind a kettőjüknek ez a hely lett volna Trójája. Amikor szárazra tették őket, inkább elázva, sem mint szomjazva, Sancho megint letérdelt, s összekulcsolt kézzel az égre emelt tekintetével, hosszú, buzgó imádságba kérte Istent, most már szabadítsa meg urának minden vakmerő vállalatától és törekvésétől. Ez alatt megérkeztek a halászok is, a malomkeréken izzé porrá tört bárka tulajdonosai. Látva, hogy mire jutott a csónakjuk, nekiestek Sanchónak, húzkodták róla a ruhát, Don Quixotének meg azért, hogy fizesse meg a sajkájukat. A lovag a legnagyobb nyugalommal, mintha a világon semmi sem történt volna, azt mondta a molnároknak és a halászoknak, ő igen szívesen megfizeti a hajót, de csak egy feltétellel. Ha haladék nélkül szabadon bocsátják azt a szemét, vagy személyeket, akiket várukban fogva tartanak. Micsoda személyeket, micsoda várat emleget ez a balgatag ember? Kérdezte az egyik molnár. Talán az őrletőket akarja elvinni. Elég, mondta Don Quixote magában. Borsót hánynék a farra, ha ezt a csőcseléket szép szóval iparkodnék jó cselekedetekre lávenni. Ebben a kalandban bizonyára két varázsló hatalma ütközött egymásba, s egyik lerontja a másik tervét. Egyik elém küldte a hajót, a másik felfordította, s vele együtt engem is. Isten legyen irgalmas mindnyájotoknak, mert ez a világ csak ugyan teli van ármánnyal és gonosznál gonoszabb cselszövénnyel. Többet én sem tehetek. És azzal emeltebb hangon így folytatta szavait, tekintetét a malmok felé fordítva. Barátaim, bárkik vagytok is, e börtön lakói, bocsássatok meg én nekem, hogy szerencsétlenségemre és a ti vesztetekre nem tudlak kiszabadítani benneteket kínos helyzetetekből. Ezt a kalandot bizonyára más lovak számára rendelték, és tartották fenn. Ezután kiegyezett a halászokkal, s 50 reált adott a sajkáért, amit Sancho nagyon rossz kedvel fizetett ki, s azt jegyezte meg. Még egy-két ilyen csónakázás, és az ördögé az egész vagyonunk. A halászok és a molnárok csodálkozva nézték ezt a két minden más emberfiától elütő különös alakot, nem értették és nem tudták, mire véljék Don Quixote szavait és hozzájuk intézett kérdéseit. Végül is megnyugodtak abban, hogy bolond mind a kettő, s a molnárok visszatértek a malomba, a halászok pedig kunyhóikba. Don Quixote és Sancho meg a barmait kereste meg, és nem lett okosabb. Így végződött a bűvös sajkával történt kalandjuk.